Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Regionális híreket hallanak itt, a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivian. Adásunk tartalmából. Vasgyári körnéven indított városi konzultációt Miskolc polgármestere az egykori diósgyőri acélművek területének jövőbeni hasznosításáról. Nemrégiben adták át a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház új CT berendezését. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Vasgyári körnéven indított városi konzultációt Tóth Szántai József Miskolc polgármestere az egykori diósgyőri acélművek területének jövőbeni hasznosításáról. A kezdeményezés célja, hogy a lakosság közvetlenül véleményezhesse az ipari területfejlesztési irányait. Az érintett ingatlan rész nemrégiben kormányzati támogatással került Miskolc többségi tulajdonába, így 3 évtized után nyílik ismét lehetőség a terület város stratégiai rendezésére. A polgármester tájékoztatása szerint a konzultáció kulcsfontosságú lépés ahhoz, hogy az egykori gyárterület a jövőben a közösség érdekeit szolgáló modern városrészként születhessen újjá. A kérdőív hétfő óta bárki számára elérhető és beküldhető a miskolc.hu hivatalos weboldalon, valamint a vasgyárikör.hu felületen keresztül. A városvezetés várja az észrevételeket mindazoktól, akik részt kívánnak venni Miskolc jövőképének alakításában. A részletekről dr. Miklós András, a Miskolci Önkormányzat szóvivője adott tájékoztatást.
Elérhető most már a Vasgyári Kör lakossági konzultáció, ugye megkezdődött ez a városi konzultáció az egykori diósgyőri acélműveknek a jövőjéről. A miskolc.hu oldalon keresztül, illetőleg a vasgyárikör.hu oldalon keresztül megtalálják a lakosok ezt a konzultációs lehetőséget, és itt ugye megtalálnak a lakosok minden információt, amit a diósgyőri acélművek jövőjével kapcsolatosan tudni lehet, és itt található a konzultációnak a kérdőíve is, amelyre buzdítunk mindenkit, hogy minél többen töltsék ezt ki, és minél többen ekként vegyenek részt a diósgyőri acélművek jövőjének a formálásában.
Hogy került ilyen helyzetbe a város, hogy egyáltalán a lakosok dönthetnek a DAM területéről?
Ez egy hatalmas, mondhatjuk úgy is, hogy történelmi jelentőségű lépés Miskolc város életében, ugyanis, ugye, mint tudjuk, megszerezte a város a többségi tulajdonrészét a diósgyőri acélműveknek, így több mint 30 év elteltével, és ez egy nagyon fontos lépés, és pont ezért szeretnénk azt, hogy ugye a város lakossága is bekapcsolódjon ebbe a döntési folyamatba. Nagyon sok elképzelés és sok terv és számos terv született a diósgyőri acélműveknek a jövőjét és hasznosítását, illetően ugye már az elmúlt években is, és ezeknél a terveknél nagyon fontos kihangsúlyoznunk, hogy ezek jelenleg fejlesztési irányok, fejlesztési célok, még nem kész tervekről beszélünk, hanem főként fejlesztési irányokról, és pont ezért fontos, hogy ebbe a lakosság bekapcsolódhasson, hogy úgy tudjuk alakítani ezeket a fejlesztési irányokat, ezeket a fejlesztési terveket, hogy az tényleg mindenkinek megfelelő legyen. Azt is nagyon fontos elmondanunk, és nem sokára rátérek a konkrét fejlesztési irányokra is, de nagyon fontos elmondanunk, hogy mindegyik fejlesztési irányvonal a Green City, azaz a zöld város koncepció mellett halad, tehát mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy a környezetvédelem és a zöld városnak ugye az elvei és a gyakorlata is érvényesüljön, úgyhogy mindenképpen odafigyelünk a fejlesztési irányoknál ezekre a dolgokra. Kicsit konkrétabban is beszéljek a fejlesztési irányokról, ugye, hogy milyen funkciókat kaphat a jövőben a diósgyőri acélműveknek, a valamikori diósgyőri acélműveknek a területe. Ugye például könnyűipari funkciót is kaphat, ugye a környezethez alkalmazkodó, korszerű gazdasági tevékenységek jöhetnek ott létre, ugye szolgáltatások és kiskereskedelem, például a városi mindennapokat támogató funkciókat értjük, ugye itt ez alatt közösségi terek, például találkozási pontok, kulturális és közösségi lehetőségek, zöld felületek, jelentős zöld területek, ugye emberléptékű városi használat. A hangsúly nem a múlt ipari modelljének a visszahozásán van, hanem egy új egyensúly megteremtésén, gazdasági aktivitás és élhető városi környezet együttműködésén. Tehát ezekből is látszik, hogy mind-mind olyan funkció és mind-mind olyan elképzelés, amelyek összhangban vannak a környezetvédelem és a zöld városnak a koncepciójával, ugye, amely Miskolcnak messze menőkig fontos elveket jelent.
Azt ugye érdemes elmondani, hogy pár percet vesz igénybe ez a konzultáció, tehát nem vesz sok időt el, és az lenne még a kérdésem, hogy ott már az elején van egy ilyen kérdés, hogy miskolci-e ön? Mi történik, hogyha nem miskolci szavaz?
Természetesen nem miskolciak is szavazhatnak, illetve ez a konzultáció nyitott az ő részükre is, természetesen a környező településekről is, akiket érdekel ez a téma, és akik ebbe szeretnének bekapcsolódni, nyilván az ő véleményük is fontos, és az ő véleményüket is természetesen meghallgatjuk. Tehát mindenkinek a véleményére természetesen kíváncsiak vagyunk, és minél többen mondják el a véleményüket, töltsék ki a kérdőívet, ugye, ahogy említettem, ez a vasgyarikor.hu oldalon, ahol egyébként amellett, hogy a kérdőívet kitölthetik, amellett számos információt és számos hasznos dolgot találnak a DAM jövőjét illetően.
Meddig szavazhatnak a szavazók?
Ugye a kérdőívet kitölteni március végéig lehet, és addig ugye gyűjtjük ezeket az információkat, utána természetesen ezek mind összegzésre kerülnek.
Nemrégiben adták át a Sátoraljaújhelyi Erzsébet kórház új CT berendezését, amely jelentős előrelépést jelent a térség egészségügyi ellátásában, hiszen az új diagnosztikai eszköz gyorsabb, pontosabb vizsgálatokat tesz lehetővé, mondta el Bereiné dr. Jakab Beáta, a kórház igazgatója.
Egy korszerű, új CT készülék üzembe helyezése egy városi kórház életében a képalkotó diagnosztika egyik legfontosabb mérföldköve. A most átadásra kerülő berendezés technológiai szintje lehetővé teszi, hogy intézményünk diagnosztikai munkája mind pontosságában, mind gyorsaságában és hatékonyságában tovább fejlődjön, megfelelve a legújabb szakmai irányelveknek és elvárásoknak. Az új CT-készülék 160 szeletes, mesterséges intelligencia szoftverrel támogatott, a legmodernebb képalkotó algoritmust és szoftvert használja, mely nagy térbeli és időbeli felbontással dolgozik, amely különösen fontos a sürgősségi és akuttellátásban.
Az intézmény azóta egy mammográf készülékkel is gazdagodott, melynek köszönhetően helyben elvégezhetők az emlőszűrési vizsgálatok. Az időpontot is tartalmazó előjegyzések kézbesítése már elkezdődött. A kórház igazgatója a fejlesztés kapcsán kiemelte, hiánypótló szakrendelés indult el az új helyi kórházban, amely nagy segítséget jelent mindazoknak, akik eddig a vármegyei kórházba utaztak el emiatt.
Ez egy régi nagy álmunk volt, több éves előkészítő munka előzte meg a mammográfiai szakrendelésünk elindulását, illetve a szűrőállomás elindulását. Azt tudni kell, hogy minden egészségügyi intézmény is így a kórház életében is az alapvető gyógyítás, ápolás és rehabilitáció mellett ugyanolyan fontos szerepet kell, hogy kapjon a prevenció és a megelőzés. Mi szerettük volna azt megvalósítani, és ennek ez az első lépése, hogy az országos népegészségügyi szűrőprogramokat lehozzuk Sátoraljaújhelybe, és ezért is pályáztunk egy digitális mammográf készülékre, illetve tavaly zajlott az a széleskörű engedélyezési eljárás, hogy mint szűrő állomás tudjuk végezni ezt a tevékenységet. Ez egy nagyon modern digitális mammográf eszköz. Maga az egész vizsgálat egyébként előkészülettel, adminisztrációval 20 percet vesz igénybe. Maga a vizsgálat is két részből áll. Van egy fizikai, úgymond tapintásos vizsgálat, és maga a mammográf készülékkel végzett vizsgálat. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy a szűrővizsgálatoknak pont abban van a jelentősége, hogy a korai diagnózis felismerés, hiszen minél korábban ismerjük fel, annál nagyobb a gyógyulási esély, annál hatékonyabb lehet a kezelés, és annyi nagy mértékben pedig csökkentjük a későbbi szövődmények kockázatát. Az újhelyi kórház megkapta a Sárospataki cigándéssátorai újhelyi járás, mint ellátási területet, és az itt élő nőknek a szűrővizsgálatát így már most itt helyben, újhelyben tudjuk elvégezni. A maga a meghívó egyébként tartalmaz már időpontot és órát, de azért erre nagyon figyelünk, hogy tudjuk azt, hogy ez nem mindig egy jó időpont, és itt lehetőség van arra, hogy amennyiben nem megfelelő az időpont, akkor lehet kérni telefonon előjegyzés alapján egy másik időpontot, és így igénybe lehet venni ezt a szűrővizsgálatot.
Kedves hallgatóink, végül az időjárásról. Többnyire derült idő várható, de a Dunától keletre fátyolfelhők is lehetnek az égen. Hajnalra átmenetileg párássá válhat a levegő, foltokban köd is képződhet, csapadék nem várható. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet -3 és +3 fok között alakul, de északkeleten a fagyzugokban ennél hidegebbet is mérhetünk. A nagyvárosokban vagy a magasabban fekvő helyeken kissé enyhébb lehet a reggel. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. március 5-én. Munkatársaim voltak Grunda János és Koleszár Krisztián. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien. A viszont hallásra.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Klész Beáta. Főbb híreink egy-egy mondatban. Megtartották a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Heves vármegyei szervezetének beszámoló közgyűlését. Idén is várja a természet és vasút szerelmeseit a Mátra vasút. Elkezdődött a csapadékvízelvezető rendszer rekonstrukciója a Heves vármegyei Verpeléten. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Rendszeresen szerveznek vállalkozói fórumokat, ahol a helyi vállalkozóknak lehetőségük nyílik a nyitott párbeszédre. A Heves vármegyei vállalkozói fórumot március 4-én tartották Egerben. Az esemény célja a tisztújítás mellett a gazdasági mutatók ismertetése volt. A kapacitásbővítés, a hatékony érdekképviselet, továbbá a szociális párbeszéd biztosítása érdekében rendkívül fontos, hangsúlyozta Gazsi Attila, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnök helyettese.
A választás, tehát egy új elnököt választ a helyi közösség, és azért, hogy ne csak egy választási aktus legyen az egész, ezért színesítettük meg különböző programokkal. Ráadásul most már annyi tagunk van minden egyes megyeszékhelyen, vagy minden egyes megyé vármegyében, hogy nem tud eljönni a tagok fele, ezért az első szavazás az érvénytelen lenne, ezért ezzel töltjük ki az időt, hogy különböző informatív megoldásokat mutatunk be a vállalkozóknak. Egyrészt bemutatjuk azt, hogy hol tart a magyar gazdaság, milyen kilátásaink vannak, bemutatjuk azt, hogy honnan indultunk el az elmúlt 5 évben, és hová jutottunk el ebben az 5 évben. Ezen kívül a szolgáltatásainkról is lesz szó, tehát azokról az országos szolgáltatásokról, amit a vosztagok vehetnek igényben, és lesznek olyan új bevezetésre kerülő megoldásaink is, amikről most lesz először szó, ilyenek például az energiaközösségek, az energiaszövetkezetek, és abban, hogy lehet részt venni a közeljövőben. Egyrészt a legegyszerűbb, hogyha taggá válnak, tehát a legegyszerűbb az, hogyha ha valaki tag szeretne lenni, azt a weboldalon keresztül is el tudja érni azt a papírt, amit le kell tölteni, és utána kitölti, visszaküldi, és nagyon hamarosan taggá válik az illető. De ezen kívül is a weboldalon nagyon sok olyan program is elérhető, amihez még tagnak se kell lenni, és mégis el tudja érni a szolgáltatásunkat. Vannak olyan egyedi dolgok, tehát nyilvánvalóan egy-egy cég egyedi problémáival nem tudunk foglalkozni, de hogyha van egy olyan probléma, ami több céget érint, és valamely cég ezt felhozza az elérhetőségeinkkel, akkor ezekkel szoktunk foglalkozni, és hogyha megtaláljuk azt a döntéshozót, aki ebben segítségül szolgál, akkor általában tudunk is segíteni ezeken a dolgokon. Tehát az érdekvédelmi részt nagyon komolyan veszük. Nyilván minden részt komolyan veszünk, de az érdekvédelmi rész az, amiben főleg a KKV-nek a kisebbik része, akik nem tudnak maguknak érdekvédelmet csinálni, az a mi feladatunk.
A programon számos előadás hangzott el az aktuális gazdasági mutatók szemléltetése érdekében. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének társelnöke Heves vármegye gazdasági elemzéséről szólt prezentációjában. A következő percekben Kozák Ákos előadásából idézünk.
Néhány makrogazdasági feltételre szeretném felhívni a figyelmet, másrészt pedig ide fogok koncentrálni a térségre, vármegyére, néhány érdekes adattal, de szeretném így az elején szövegesen bevezetni ezt a hozzászólást. Fogok beszélni erről a GDP adatról, ez azért is jó egy ilyen interaktív ábra, mert azt látják, hogy negyedévre az előző negyedévhez képest milyen fejlődést tudott produkálni a magyar gazdaság. A GDP negyedéves növekedésénél egyfajta hullámvasutat látnak. A magyar gazdaság nagyjából 3,5 éve a korábbi időszakhoz képest, különösen a 2015-2020-as időszakhoz képest nehezebb helyzetben van. Ez azt jelenti, hogy tavaly volt egy 0,3% pontos növekedés 2024-hez képest, és itt azt is látják ezen az ábrán, hogy ami azt akarnánk, hogy legyen 4-5%-os növekedés, és nézzék meg ezeket a számokat itt, 4%. Aztán később, a 2010-es évek elején, akkor a válság után fölmegyünk 4%-ra, aztán fölmegyünk 5%-ra. A Covid után egy lokális maximumon vagyunk, ugye itt a 2021-es évben 18, de utána a magyar gazdaság több dolog miatt egy viszonylag nehéz helyzetbe került, az azt jelenti, hogy az elmúlt negyed évet, ugye azt mondtam, hogy három és fél, tehát vegyünk 14 negyed évet, ebből 8 negyed évben a gazdasági mutató csökkent, egyben nagyjából változatlan maradt az előző időszakhoz képest, 5-ben pedig tudott emelkedni.
A nyári időszakban tapasztalható villámárvizek, valamint a Tarna folyó okozta károk miatt indokoltak az árvízvédelmi készültségek a környéken is. A Heves vármegyei Verpeléten nemrégiben megkezdődtek a csapadékvízelvezető rendszer beruházási munkálatai, mintegy 7 kilométer hosszan. A rekonstrukció érinti a Bezerédi Imre utat, a Gizella utat, illetve a Keleti fényutat. A részleteket Farkas Sándor Verpelét polgármestere ismertette.
Ez egy top pluszos pályázatból valósul meg. 600 millió forint értékű ez a pályázat, aminek az építés nettó összege az egy mindegy 420 millió forint. Nagyon régóta vártuk már ezt a csapadékvíz elvezető rendszer pályázaton való részvételt. Számos felmérés tanulmányt végeztünk, hogy mi az, amit első körben elengedhetetlenül a legfontosabb, hogy megvalósítsunk, és hosszas tanakodás, nyilván szakemberekkel történő egyezkedés meg egyeztetések során kiderült, hogy azt a három fő ágat érdemes első körben megvalósítani, ami a legnagyobb belvíz problémákat tudja okozni, és most ennek a megvalósulását kezdjük el. Ez egészen pontosan ez év, december 31-ig be kell fejeződnie. Az indokolja, hogy talán a klímaváltozásnak, meg egyéb időjárási változásoknak következtében az elmúlt években számos olyan csapadék esett itt a településen, lokálisan, esetleg ami néhány 10 hektáros vízgyűjtő területen olyan mennyiségű csapadékvíz gyűlt össze, hogy a főúton majdnem térdig érő víz tudott folyni. Igaz, hogy nem tartott csak egy fél óráig, de ahhoz pont elég volt, hogy megteljenek a pincék, meg az udvarok, meg egyéb károkat okozzon. Erre a lakossági fórumra azért lesz szükség, mert nyilván az évtizedek alatt, itt a 50-es, 60-as években megépült házak előtt mindenki készített valamilyen módon magának egy kapubejárót, alatta egy áteresszel, aztán azok a legkülönfélebb minőségben valósultak meg. Nyilván nem volt minden egyes ilyen építkezésnél geodéziai felmérés, műszaki tervezések, egyebek. Most viszont ez elkészült, és megállapították, hogy melyek azok a kapubejárók, amelyek nem felelnek meg annak a vízhozamú elvezető rendszernek, amit megtervezett a tervező. Ezért ezek jó részének az átépítésére lesz szükség. Ez azt jelenti, hogy azt onnan el kell bontani, és egy vadi újat kell helyette csinálni, ami már a szinteknek is megfelel, és az átfolyó keresztmetszetnek is megfelel. És ez nyilván majd okoz némi kellemetlenséget, de átmeneti kellemetlenséget a lakosságnak. A kivitelező, mint tudjuk, ők már több ilyen beruházást végeztek, és azért nagyon jól tudják, hogy nem egyszerre fogják felbontani az egészet, hanem amit felbontanak, az villámgyorsan igyekeznek helyreállítani, és úgy haladnak tovább, hogy minél kisebb kellemetlenséget okozzanak a lakosságnak.
Horváth László, a térség országgyűlési képviselője kiemelte a csapadékvízelvezető rendszer kialakításának fontosságát.
Mindenekelőtt biztonságot. Az elmúlt másfél évtizedben, de hát azt megelőző időszakban is nagyon sokszor kellett védekezni a hirtelen megjelenő bajjal és pusztítással szemben. Sokszor volt itt olyan árvízi helyzet, amit az ideérkező, a Tarnán ideérkező nagy mennyiségű csapadék okozott. Most pedig arra is kell gondolnunk. Ezt egyébként az elmúlt években sikerült nagy részben rendeznünk, viszont most neki kell látni az itt lehulló csapadékvíz kezeléséhez is. Ugye egy furcsa kettősség van napjainkban, mert egyszerre kell a villámárvizekkel szemben védekezni, másfelől pedig gondoskodnunk kell a vízmegtartásról is, hiszen a nyári hónapokban nem csak a villámárvíz jellemző, hanem az aszály és az egyre nagyobb szárazság. De hát reméljük, hogy ezt is meg fogjuk tudni oldani, úgyhogy mindenek előtt a biztonságot szolgálja. 7 kilométer, ha jól emlékszem, méterre pontosan nem tudom megmondani. Ugye ez az első üteme ennek a beruházásnak. Most a főágakon, a fővízgyűjtő ágakon lesz egy korszerű csapadékvíz elvezető rendszer, és a későbbiekben pedig az oldalágokat, a kisebb hozamú vagy kisebb vízbefogadású oldalágokat is be fogjuk kötni ebbe a rendszerbe. Az árvízvédelemnél maradunk, akkor az elmúlt években nagyon sok környező településen is sikerült rendbe tenni a csapadékvíz elvezető rendszert, és nagyon fontos, hogy több helyen tudtunk nagy záportározókat létesíteni, amelyek pontosan azért fontosak, mert megakadályozzák, hogy a nagy mennyiségű víz egyszerre jelenjen meg, hiszen a záportározók felfognak rengeteg vizet, és utána fokozatosan adják le azt a vizet, amit felfogtak.
A Mátra vasút idén is várja a természet és vasút szerelmeseit a Mátra szívében. A hagyományos erdei kisvasúti szezon március 14-én kezdődik el az előszezon keretében. Ezek alapján újra zakatolnak a szerelvények, így remek kirándulási programot kínál családoknak, baráti társaságoknak egyaránt a tavaszi erdő megismerésére. A részletekről Kovács László vasútüzemeltető tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Szezon elindul. És most már nem is olyan sokáig, hiszen most pontosan 10 nap múlva, hogyha a dátum szerint haladunk.
Dátum szerint haladunk, igen, én hoztam is egy pontos menetrendet az idei évre vonatkozóan, ugyanis van benne egy picike változtatás, ugye ez úgy működik a kisvasutaknál, nálunk különleges a helyzet, mert ugye az Egererdő ZRT üzemeltetésében 3 darab kisvasút van. A Mátra vasút, a Felsőtárkányi kisvasút és a Szilvásváradi. Itt mindegyiknek van egységvezetője, nekem mindegyikkel tartanom kell a kapcsolatot, mert velük tudom megbeszélni azt, hogy forgalom szempontjából mi a legideálisabb, hogy alakulnak az ünnepi hétvégék, milyen utasforgalom van, meg hogy mit, hogy tudnánk egy picit jobbá tenni. Na most a Mátra vasutat, ha nézzük, akkor elkészítettük az idei menetrendet. Valóban március 14-ével indulunk, viszont ugye március 14, most a Mátra-Füredi vonalról beszélünk, március 14 és április 30 között, hétvégén és ünnepnapokon. Ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert nagyon sok telefont meg e-mailt kapunk, hogy mikor közlekedik a kisvasút. Az Egererdő honlapján egyébként az erdei vasutak címszó alatt mindenki megtalálja a menetrendet is, és a díjtáblázatot is. De attól függetlenül, ugye a Mátra-Füredi vonalunk március 14, április 30 között csak hétvégén üzemel. Ami változtatás lett benne, hogy úgy döntöttünk az egységvezetővel mindegyik kis vasúton, hogy a tavaszi szünetbe, ott a tavaszi szünet alatt folyamatosan közlekedünk minden nap. Ugyanis ekkor nagyobb forgalom szokott lenni, és volt már rá panasz, hogy miért csak hétvégén megyünk, mikor el tudnák hozni a gyerekeket hétköznap is. Tehát ott április 2 és április 12 között ott minden nap közlekedünk, és október 31-ig tart a szezon.
Tehát akkor március 14-től
október 31-ig, és akkor itt van előszezon, utószezon. Az utószezon az azt akarja, hogy ugye Mátra-Füredre eddig a 15 órási vonatulással volt a Gyöngyösről, és utána 17 órásival. Na most itt annyit változtattunk, az volt a tapasztalat, hogy szezonban, amikor jöttek a családok vagy csoportok, nagyon sokan nem várták meg, hogy a 17 órási indulással legyen, és így az idei menetrendben egy 16 órási
beletettünk. Egy baráti idő.
Igen. Tehát ott a 15-17 óra közt nagyon sok volt az a 2 óra hossza, és nem várták ki, ezért most 16 órakor is fog indulni Gyöngyösről Mátra-Füredre.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Egyházi híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2026. március 3-a és 4-e között tartotta tavaszi rendesülését. A püspökök testülete a szokásoknak megfelelően a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia budapesti székházában gyűlt össze. Az ülésen részt vett Michael Wallace-ban a érsek Magyarország apostoli nunciusa is. A püspökök testülete imáiba ajánlotta Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsekurat, és a közösen bemutatott kedreggeli szentmise keretében kérték a szűzanya közbenjárását mielőbbi gyógyulása érdekében. Az MKPK tagjai 2026. november 9-e és 14-e között Ad Limina Apostolorum látogatást tesznek, melynek keretében november 13-án 14. Leó pápa audiencián fogadja őket. A látogatás során a magyar püspökök felkeresik a meghatározott vatikáni hivatalokat, ahol az illetékes tisztségviselőkkel tekintik át a magyar katolikus egyház helyzetét az adott szakterületeken. A hét folyamán mind a négy nagy római bazilikában közösen mutatnak be szentmisét, más-más főcelebráns vezetésével. Ezen felül Erdő Péter bíboros római címtemplomában, a Szent Franciska bazilikában is bemutatja a legszentebb áldozatot. Terveik szerint felkeresnek több magyar vonatkozású helyszínt is Rómában. A püspöki konferencia tagjai folytatták az Igazságosabb és testvériesebb világot című 1996-ban megjelent körlevél 30. évfordulójára tervezett új körlevél előkészítését. Meghívott szakértők vezetésével áttekintették, hogy az elmúlt 30 évben milyen jelentős társadalmi, gazdasági, politikai vagy éppen kulturális változások mentek végbe az országban. Cél, hogy a megszületendő dokumentum egy átfogó helyzetelemzést követően, amely reflektál a 30 évvel ezelőtti körlevél tartalmi elemeire, az evangélium fényében útmutatást adjon a mai magyar társadalom számára. Veres András püspök beszámolt az új ima és énekeskönyv kiadásának helyzetéről. Az új kötet felöleli az egyházzene valamennyi területét, gregorián ének, népének, többszólamú énekek és könnyű műfaj, gitáros és ifjúsági énekeket. A Ferences rend jubileumi évében az MKPK, a Magyarok Nagyasszonya Ferences rend tartomány kérésére támogatja a 20. század vérzivataros időszakában vértanú halált halt 7 magyar ferences szerzetes boldogávatási eljárásának felgyorsítását. A püspökök testülete 2027-re meghirdette a hivatás évét, melynek keretében országos minisztráns találkozóra, illetve országos papi és szerzetesi találkozóra is sor kerül. Az esemény sorozat felelőse Martos Balázs püspök lesz. Célja a papi és szerzetesi hivatások értékének felmutatása mellett az, hogy minden keresztény életet Istennek adott válaszként értelmezzen, illetve rámutasson arra, hogy minden ember élete az odaadásban válik teljessé. A Mohácsi csata 500 éves évfordulóján, augusztus 29-én a Mohácsi Magyarok Nagyasszonya templomban közösen mutatnak be szentmisét az MKPK tagjai. A Katolikus Caritas idén is megszervezi a Tartós Szeretet nevű nagybőjti tartós élelmiszergyűjtést, amely már a 15. alkalommal kerül megrendezésre. A hívek március 15-e és 22-e között helyezhetik el adományaikat a templomokban kijelölt helyre, vagy a Katolikus Caritas honlapján megadott gyűjtőpontok egyikén. Adományozni lehet online a 1356-os telefonszámon is, ahol minden hívás 500 forinttal támogatja a Caritason keresztül a rászorulókat. Az adó 1%-os felajánlásokat is örömmel fogadják, melyekkel a szervezet küldetését támogatják. Segíteni a nélkülözőket egész évben. A Magyar Katolikus Egyház az idei évben is igyekszik segíteni az adakozók tájékozódását az 1%-os kampány során. Az adó 1+1%-áról bárki jogosult rendelkezni, aki személyi jövedelemadó bevallást ad be. Kérik, abban az esetben is tegyék meg felajánlásukat a Magyar Katolikus Egyháznak, ha személyi jövedelemadója bizonyos kedvezmények miatt 0 forint. Az állam ugyanis a felajánlók számánál ezeket a rendelkezéseket is figyelembe veszi. Az egyházaknak biztosított kiegészítő támogatás feloszlása ugyanis a rendelkezők száma alapján történik, amelybe a 0 forintról szóló felajánlás is beleszámít. 70 darab jó minőségű új matracot adtak át március 4-én a Nagy Dobronyi Gyermekotthon számára a Katolikus Caritas orvos missziójának közreműködésével. Az adományt a szervezet németországi jószolgálati nagykövete Klaus Hön kísérte el Kárpátaljára. Az átadáson jelen volt Katko Andrea, az intézmény igazgatója is. A Katolikus Caritas hosszú évek óta támogatja a Nagy Dobronyi Gyermekotthont. A szervezet orvos missziója rendszeresen szervez egészségügyi szűrővizsgálatokat a helyi közösség számára, és minden alkalommal az aktuális szükségletekhez igazítja segítségnyújtását. A most átadott matracok az intézményben élő gyermekek nyugodt pihenését és méltó elhelyezését szolgálják. Megkezdte működését a pedagógusokat és segítő szakembereket képző Apor Vilmos Katolikus Főiskola újonnan létrehozott drámapedagógiai központja, tudatta sajtóközleményében a főiskola. Az új szakmai műhely célja, hogy kurzusokon, workshopokon és különböző programokon minél több leendő és gyakorló pedagógus ismerhesse meg a drámapedagógia gazdag módszertanát. Az újonnan létrehozott drámapedagógiai központ működésének fókuszában a megéléses tanulás, a bábjáték, a történetmesélés és a szerepbelépésen alapuló dramatikus folyamatok, valamint a dráma és színház pedagógiai alkalmazásának sokféle formája áll. Március 14-én avatják fel a Heves vármegyei Csány község központjában a Páder Sándor tervei alapján megvalósult Regnum Marianum emlékparkot és emlékmű együttest, amely a több évszázados keresztény hagyományok és a magyar történelem sorsfordító eseményei előtt tiszteleg. Az ünnepségen beszédet mond Szabó Zsolt, országgyűlési képviselő, az emlékművet megáldja Medvegy János esperes plébános. A rendezvény 15 órakor ünnepi szentmisével kezdődik, a Csányi Római Katolikus templomban, majd a résztvevők átvonulnak az emlékparkba, ahol sor kerül az emlékmű ünnepélyes avatására és megáldására. Az emlékmű, melynek központi eleme Ekkel Róbert szobrászművész Turulmadár alkotása, a magyarság történelmi és lelki örökségének fontos állomásait idézi meg, a magyar eredet hagyományát, az ország felajánlását a szűzanyának, Csány 700 éves keresztény múltjának első írásos említését az 1332-es pápai tizedjegyzékben, valamint a magyar szabadságküzdelmek nagy korszakait, trianoni békediktátum következményeit. A kezdeményezés célja, hogy az emlékpark a jövőben Csány és a térség közösségi emlékezésének és történelmi tiszteletadásának meghatározó helyszíne lehessen. A szervezők minden érdeklődőt nagy szeretettel várnak a közös megemlékezésre március 14-én, 15 órától. Március 14-én szombaton 14 órától Heves vármegyében nagykökényesen hálaadó és engesztelő keresztutat tartanak. Az idei, immár 12. községi keresztút mottója, a kereszt életet ad azoknak, akik Jézussal hordozzák. Az imádságos alkalmat szervezi és vezeti Szabó Imre sekrestyés és harangozó. A keresztútjárás a nagykökényesi katolikus templomtól indul, és oda is tér vissza. Mindenkit nagy szeretettel várnak, hiszen van miért hálát adnunk és engesztelnünk a mindenható és irgalmas Istent. Az idei évben is nagy szeretettel várják a híveket az Egedhegyi keresztútra március 28-án szombaton. Indulás 9 óra 30 perckor a Dobótértől lesz. A résztvevőket gyülekezőre 9 órától a Minorita templom elé várják. A program eső esetén is megrendezésre kerül, csak rövidített útvonalon. Lelki gyakorlatra várják Mária Besnyőre a több mint 15 éve házasokat, 2026. március 13-a és 15-e között. A szervezők leírásukban azt kérdezik, a kamaszodó gyermekek és idősödő szülők mellett hol van még szükség ránk? Ezekre a kérdésekre keresik a választ a Családok Jézusban közösség programján. A jegyesek lelki gyakorlatát szintén Mária Besnyőn március 27-e és 29-e között tartják, melynek helyszíne a Mater Salvatoris konferencia központ és lelki gyakorlatos ház lesz. A szervező Családok Jézusban közösség a kommunikáció, Isten kapcsolat és szexualitás témakörében hirdette meg az ez évi alkalmat. A Szent Három napra várják a 16 év feletti fiúkat az óbudai szalézi közösségbe. Ismét doboma lesz a szalésziaknál. Április 2-a és 5-e között az óbudai rendházba várják azokat a 16. életévüket betöltött fiúkat, akik szívesen készülnének a húsvétra, rendi közösségben, és még hivatásukat keresve nyitottak a szalézi lelkiség felé. A doboma motto a Don Boscóval maradok gondolatra utal. Nagy csütörtökön 16 órától várják a résztvevőket, a program húsvét vasárnap ebéddel zárul, legkésőbb 14 órakor. Jelentkezni a hivataskukac@szaleziak.hu e-mail címen lehetséges. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit az eger.egyházmegye.hu, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon találják. Egyházi híreinket hallották.
Kora esti hírmondó.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Domán Vivien, Drimba Miranda és Fekete Gábor. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a Kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Súlyemelő magyar bajnokság, fedett pályás atlétikai bajnokság, nemzetközi tenisz és kerékpárverseny, ezen rangos sporteseménynek volt házigazdája 2025-ben Nyíregyháza. Idén az Ökölvimo magyar bajnokságnak is a Szabolcsi Vármegye székhely lesz a házigazdája. Rangos konferenciát rendeznek edzőknek, trénereknek és sportszakembereknek Nyíregyházán. Egy rendkívül sikeres éven van túl a magyar triatlon sport. 4 év múlva ott lesz a magyar válogatott a labdarúgó világbajnokságon, jelentette ki Csányi Sándor elnök a Magyar Labdarúgó Szövetség 125 éves fennállása alkalmából rendezett emléktáblaavatáson. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Súlyemelő magyar bajnokság, fedett pályás atlétikai bajnokság, nemzetközi tenisz és kerékpáros verseny. Több rangos sporteseménynek volt a házigazdája 2025-ben Nyíregyháza. Idén az ökölvívó magyar bajnokságnak is a Szabolcsi Vármegye székhely lesz a házigazdája. Az erről szóló együttműködési megállapodást a napokban írta alá a város és a szövetség vezetése. Rangos konferenciát rendeznek edzőknek, trénereknek, sportszakembereknek Nyíregyházán. Március 28-án neves vendégek tartanak előadásokat a Vármegye székhelyen, így a Kézilabda Akadémia edzői, a gyorskorcsolya válogatott vagy a súlyemelő válogatott korábbi kapitányai is részt vesznek a képzésen. Gyurkovics Ferencet, a súlyemelő válogatott volt szövetségi kapitányát hallják.
Az ország legelismertebb szakemberei közül, akik témában abszolút hitelesek, hiszen elég, ha csak annyit mondok, hogy dr. Rácz Levente fog eljönni hozzánk, aki a Nemzeti Kézilabda Akadémiának a vezető erőléti edzője, de emellett egyébként a Testnevelési Egyetem kinezológiai tanszéknek a vezetője, vagy dr. Telegdi Attila, aki 21 évig volt a rövidpályás gyorskorcsolyázóknak a szövetségi kapitány, később szakmai igazgatója, és hát gondolom nem kell csatálni a rövidpályás gyorskorcsolyázóknak az elért eredményét. Eljön ugyanannak a csapatnak az erőléti edzője is, Puskás Sándor, aki jelen pillanatban is dolgozik a sportekeseknél és a jégkorongozóknál, dr. Etve Langmár Gergely, aki a Magyar, ugye a Nemzeti Kézilabda Akadémiának az operatív igazgató, és ezen felül egyébként a szervezés tekintetében is fog tudni hozzászólni a konferenciához, de szakmai része viszont a Kinezológiai Országos Szövetségnek, vagy a Humán Kinezológusok Országos Szövetségének volt az elnöke.
Gyurkovics Ferenc évek óta a Nemzeti Kézilabda Akadémia edzés módszertani szakértője, és a Testnevelési Egyetemen tanít. Számos bajnoki címet szerzett súlyemelőként, a tavalyi év végén még a magyar válogatott szövetségi kapitányaként járt Nyíregyházán. Gyakran találkozik azzal a problémával, hogy a fiatalok fizikai fejlesztése során sok a hiányosság. Most egy olyan konferencia szervezésébe fogtak, amely az utánpótlás sportolók hosszú távú fejlődését segítheti. A Nyíregyházi Vasutas Sportklub partner volt az esemény megszervezésében. A klub néhány hónapja a súlyemelő bajnokság házigazdája volt, akkor jött az ötlet, hogy tartsanak egy szakmai konferenciát is Nyíregyházán. Tomaszowski Laura elnököt hallják.
Igazából a tavalyi súlyemelő országos bajnokságon kialakult egy szakmai és együttműködő kapcsolat az akkori szövetségi kapitánya Gyurkovics Ferenccel, és már akkor így eldöntöttük, hogy jó lenne egyszer egy szakmai alapokon nyugvó konferenciát összehozni, amiből már most ott járunk, hogy a beszélgetésből és a tervezgetésekből ez úgy tűnik, hogy március 28-án meg is valósul.
Egy rendkívül sikeres éven van túl a magyar triatlon sport. Kindl Gábort, a szövetség elnökét hallják.
Igazából ez már a nem is tudom hányadik sikeres év, tehát amióta én vagyok az elnök, azóta nyilván nem az én elnökségemhez kötődik, hanem inkább a versenyzőknek köszönhető ez, hogy én lehetek az egyik legsikeresebb időszakban a Magyar Triatlon Szövetség elnök, ezért rendkívül hálás vagyok, ahogy elmondtam, a sportolóknak, a felkészítő sportszakembereiknek, és hát a családi hátteret biztosító szülőknek, mert az is nagyon fontos a triatlonban, hogy meglegyen ez a támogató háttér. Lehman Csongornak a Super Tri versenysorozat győzelme, az fantasztikus, mert tényleg az egy meghívásos verseny, az tényleg valamifajta BL-je, tehát bajnokok ligája tulajdonképpen meghívásos versenysorozat a triatlonnak, de fantasztikus volt látni a helyszínen Wollongongban a junior versenyzőinket, vagy a 23-as versenyzőinket, Szalai Fanni ezüstérmét, fantasztikus, és az a hozzáállás, hogy ő versenyez, az azt hiszem példaértékű, és hát a Kropkó testvérek Márton és Marcinak a teljesítménye az 23-ban fantasztikus volt. És tényleg az, hogy ezt a helyszínen átélhettem, az pedig különösen jó érzés, és hálás vagyok érte.
Léman Csongor, a tiszaújvárosiak triatlonistája, a 6. helyen zárta a világranglistát.
Egy óriási versenyblogból érkeztem a VB sorozat záró futamára. Ez volt talán abban a blogban az 5. versenyem 2 hónapon belül. Így tudtuk, hogy nem biztos, hogy tökéletes állapotban vagyok, de próbáltam a maximumot kihozni ebből a versenyből, és egy nagyon érdekes verseny kerekedett, hiszen sikerült szökésbe kerülnöm. Ezen a szinten életemben talán először 7-en voltunk egy elég kemény pályán az egész nagyboly ellen, és egy egyperces előnyben sikerült megkezdeni a futást, ami egy nagyon kemény futás volt, hiszen ez a szökésben töltött kerék már az egy jó sok erőt kivett a lábamból, ezt éreztem is, és nem sikerült azokat a futólábakat előhúzni, így sikerült ez a 10. helyezés, de abszolút nincs bennem hiányérzet, hiszen ilyen jellegű versenyek kellenek ahhoz, hogy egyre előrébb tudjak helyezkedni, akár egy ilyen verseny során is, illetve az, hogy harmadszor sikerült top 10-be kerülnöm a BB sorozatban. Tavaly ugye 5. lettem, idén 6., és hogy ennyire közel vagyok a dobogóhoz, az egy óriási visszacsatolás, és úgy gondolom, hogy egy jó évben, ami akár a jövő év is lehet, akkor a dobogóért lehetek harcba, és hát abszolút ez a cél. De egy picit változik most a világbajnoki sorozat, ugye számunkra, ami a legfontosabb sorozat a triatlonban, illetve olyan szempontból is érdekes lesz, mivel elkezdődik az olimpiai kvalifikáció az év közepén, innentől mindenki nagyon extrán fog fókuszálni erre a versenysorozatra, így mi is, hiszen az olimpiai kvalifikáció, ami 2 évből tevődik össze, talán ennek az első év az a legfontosabb része, hiszen ekkor kell nagyon jó helyre pozícionálni magunkat, hogy a második évben egy kicsit nyugodtabban tudjuk megkezdeni a kvalifikációt, azt az évet, ami rávezet a magára az olimpiára, úgyhogy ezáltal nagyon nagy hangsúlyt fektettünk továbbra is a VB sorozatra, és úgy gondolom, hogy ezt az új lehetőséget kihasználva, hogy egy kicsit változik a VB sorozat összetétele, hogyha jó programmal tudunk érkezni magára erre a sorozatra, akkor abszolút beszélhetünk a dobogós helyezésekről, illetve idén is sikerült már a Carlo Vivari VB sorozat versenyén dobogóra állnom, ami a sorozat legkeményebb versenye volt azáltal, hogy ez a legembert próbáló pálya, nagyon kemény pályán kellett bizonyítani, és így sikerült dobogóra állnom, amire nagyon büszke vagyok, és ez egy nagyon, nagyon jó visszacsatolás olyan szempontból, hogy ha a legkeményebb pályán ment, akkor igazából bárhol lehet ezt reprodukálni, úgyhogy így szeretnék nekivágni a következő évnek, és tényleg, hogyha egy jó programmal oda tudunk állni, akkor úgy gondolom, hogy nincs lehetetlen, és abszolút cél lehet a VB dobogó összetett. Hiszen maga a triatlon egy egyéni sportág, de amellett, hogy egyéniben szeretnénk a legjobbunkat nyújtani, egy óriási lehetőség az, hogy tudunk csapatként is dolgozni és együttműködni, és ha van lehetőségünk a mixváltó versenyeken részt venni, akár a VB sorozathoz csatolva, amire idén is volt lehetőség, az egy óriási kiváltság, és úgy gondolom, hogy mindenki 110%-ot nyújt. Idén például Hamburgban a mixváltó világbajnokságon 6. tudtunk lenni egy nagyon erős csapattal, ami ugye már pontszerző helyezés, de úgy gondolom, hogy ezt még lejjebb tudjuk faragni jóval a Los Angeles-i játékokig, úgyhogy abszolút ez egy opció, és ezt mind a fejünkbe tartjuk, hogy amellett, hogy egyéniben szeretnénk minél előrébb végezni Los Angelesben, ez mindenféleképpen egy nagyon erős ütőkártya lehet számunkra, hogy ez egy óriási kiváltság, hogy bekerüljünk magába a csapatba is, és úgy gondolom, hogy egy nagyon jó csapattal fogunk tudni ott lenni Los Angelesbe, amiben maga a pontszerzés, a top 5-be kerülés, de akár már a dobogó is cél lehet, hiszen tényleg iszonyatosan erős a magyar csapat nemzetközi szinten is, úgyhogy nagyon várom ezt a lehetőséget, illetve azokat a lehetőségeket, mikor csapatként tudunk újra dolgozni. Minden nemzetnek nagyon fontos, hogy a legjobb csapatát indítsa ezeken a versenyeken, hiszen ez egy óriási visszacsatolás a nemzeteknek is, hogy nem csak egyéni szinten, hanem csapat szinten is hol helyezkednek el a világ triatlon térképén, és úgy gondolom, hogy most már abszolút mondhatjuk, hogy triatlon nemzet vagyunk, hiszen az idei VB-n is sikerült majdnem minden korosztályban érmet szereznünk. Ez ugyanígy volt a tavalyi világbajnokságon is, ami például nem minden nagy nemzetnek sikerült, gondolok itt például az angolokra, akiknek például a tavalyi utánpótlás VB-n nem vagyok benne biztos, hogy annyi érmet sikerült nyerni, mint nekünk magyaroknak, úgyhogy ez nagyon-nagyon nagy büszkeségre ad okot számunkra, és úgy gondolom, hogy csapatként is nagyon erősek tudunk lenni, hiszen az erősségeinket kihasználva úgy gondolom abszolút fel tudjuk venni a versenyt a nagy triatlon nemzetekkel, és ha egy hibátlan versenyt tudunk futni, akkor abszolút versenyképesek lehetünk.
4 év múlva ott lesz a magyar labdarúgó válogatott a világbajnokságon, jelentette ki Csányi Sándor elnök. A Magyar Labdarúgó Szövetség 125 éves fennállása alkalmából rendezett emléktábla avatáson. Most őt hallják.
125 éve alakult meg a Magyar Labdarúgó Szövetség, a Sportvilág nevű lap számolt be erről, és olyan szempontból unikális volt ez a szövetség, hogy a korábbi szövetségekben nagyon kevés, de néhány alakult már Európában, azok valamilyen nagyobb szervezeten, olimpiai bizottságon vagy más szervezeten belül alakultak meg. A Magyar Labdarúgó Szövetség kezdetektől fogva önálló volt, és fontosnak tartották, hogy önálló szövetségként alapítsák. Hát több mint 10%-át én töltöttem itt az elnöki pozícióba, és hát nyilván vannak nagyon szomorú, meg nagyon jó napok, és hát a legnagyobb sikernek nyilvánvalóan az Európa-bajnoki döntőkbe való kijutást tartom, hiszen 44 év után sikerült kijutni. Nagyon nagy eredménynek tartom az angolok ellen elért 4-0-ás győzelmet, ami több, mint a Puskásik 6-3-as győzelme már különbségbe. És hát a legszomorúbb nyilvánvalóan az a világbajnoki selejtezőkön az elmúlt évben elért eredmények, vagy a sikertelenség, mert azt gondolom, hogy megalapozottan reménykedhettünk abba, hogy legalább a playoffba bejutunk, de rajtunk múlott az is, hogy nem csoport elsőként végeztünk, hiszen 3 meccset rontottunk el ígéretes helyzetből. Azzal, hogy az írek megverték a portugálokat, az örmények meg az íreket, így nagy lehetőségünk lett volna arra, hogy akár első helyen zárjuk ezt a csoportot, de ehelyett itthon maradtunk, 4 év múlva ott leszünk.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Kedves